Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 23. Zsoltárnak énekeljük az első versét. A 23. Zsoltárnak az első versét fennállva énekeljük, így kezdődik: az Úr én nékem őriző pásztorom. Helyünket elfoglalva folytassuk tovább Isten tiszteletünket énekléssel, Isten nevének segítségül hívásával. A 316. dicséretet énekeljük. Tudom, hogy ez egy karácsonyi dicséret, de Jézus születésére nem csak karácsonykor emlékezhetünk, és azt is tudom, hogy ez a dicséret sok mindent elmond a karácsonyon kívül, amikor ugye a mai igénk arról szól, hogy Jézus Krisztus gazdag léttére szegényé lett, értetek? Ugyanígy az a történet ezt elmondja és szemlélteti. 316. dicséret, nem kell megrémülni, 15 verse van, rövidke versek, énekeljük végig.
Thank you.
helyünkön maradva református hitvallásunknak, a heidelbergi KT-nak mai úrnapjára eső kérdésfeleleteit hallgassuk meg.
Ötvenedik kérdés. Miért teszed hozzá? Ül a mindenható Atya Istennek jobbján. Krisztus azért ment fel a mennybe, hogy nyilvánvalóvá legyen, ő az Anya Szentegyház feje, aki által az Atya mindeneket kormányoz. 51. kérdés. Mit használ nekünk Krisztusnak, a mi fejünknek ez a dicsősége? Először azt, hogy Szent Lelke által mi belénk, tagjaiba mennyei ajándékokat áraszt. Másodszor, hogy hatalmával minden ellenség ellen oltalmaz és megtart minket. 52. kérdés. Miféle vigasztalásod van abból, hogy Krisztus eljön ítélni élőket és holtakat? Az, hogy minden háborúságom és üldöztetésem közepette fölemelt fővel várom a mennyből azt a bírót, aki azelőtt értem Isten ítélő széke előtt állt, és rólam minden kárhoztatást elvett, hogy ő minden ellenségét, akik nekem is ellenségeim, örök kárhozatra veti, engem pedig az ő többi választottaival együtt a mennyei örömbe és dicsőségébe önmagához átvisz.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztjén testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, ahogyan szól hozzánk ezen a vasárnapon, Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott második leveléből, a 8. rész 7. versétől kezdve a 15. versig. Ezért, ahogyan mindenben bővelkedtek, hitben és igében, ismeretben és minden buzgóságban, s a tőlünk rátok áradó szeretetben, úgy ebben az adakozásban is legyetek bőkezűek. Nem parancsként mondom, hanem azért, hogy mások buzgósága által a bennetek levő szeretet valódiságát is kipróbáljam. Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag léttére szegényé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Tanácsot is adok ebben az ügyben, mert ez hasznos nektek, akik nem csak a cselekvésben, hanem tavaly óta a szándékban is elől jártok. Most pedig a cselekvést is vigyétek véghez, hogy amilyen készséges volt a szándékotok, olyan legyen a véghez vitele is, erőtökhöz mérten. Mert ha megvan a szándék, az aszerint kedves Istennek, amitek van, nem aszerint, amitek nincs. Ugyanis azért, hogy másoknak könnyebbségük legyen, nektek ne legyen nyomorúságotok. Ellenben az egyenlőségnek megfelelően a mostani időben a ti fölöslegetek pótolja azok hiányát, hogy máskor azok fölöslege is pótolja majd a ti hiányotokat. Hogy így egyenlőség legyen. Amint megvan írva, aki sokat szedett, annak nem lett többje, és aki keveset, annak nem lett kevesebbje. Hallottuk Isten igéjét, válaszoljunk megszólítására, imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édes atyánk az Úr Jézus Krisztus által. Hálaadás van a szívünkben, amikor előtted állunk meg, hiszen megtartó és megőrző Istenünk előtt hajthatunk fejet. Kegyelmeddel vezetted az életünket. Jelen voltál a mindennapokban. Neked köszönjük meg, Urunk Istenünk, az örömet, amit kaptunk. Neked köszönjük meg az áldásaidat, amelyeket örömmel elfogadtunk. Köszönjük, hogy velünk voltál minden napon, akkor is, amikor mi észre sem vettük, és velünk voltál különösen akkor, amikor hozzád kiáltottunk a mélységből, és te meghallgattál. és nem hagytál magunkra, hanem mellénk álltál. Urunk, csodálatos előttünk, hogy ilyen irgalmas Isten vagy. Köszönjük visszatekintve életünkre mindazt, amit értünk tettél. És köszönjük, hogy soha nem hagytál magunkra bennünket, és most ezzel a hittel tudunk újra hívni, hogy jöjj, áld meg az életünket, légy jelen a mindennapjainkban, és vezess bennünket. Urunk Istenünk, bűnbánó szívvel is állunk előtted, hiszen valóban úgy van, ahogyan az énekben volt, méltatlanok vagyunk ahhoz, hogy hozzánk jöjjél. Méltatlanok vagyunk szeretetlenségünk miatt, nem lelkesedtünk eléggé az evangélium miatt, nem úgy követtünk téged, Úr Jézus, ahogyan azt kellett volna, lehetett volna, válaszul a te kegyelmednek. De mégis hittel jövünk, és tudjuk, hogy a bűneink ellenére is a tiéd vagyunk, hiszen te vagy az, aki megbocsátottál, te vagy az, aki eltörölted a mi vétkeinket, hogy egészen a tiéd legyünk. Kérünk, hadd jöjjünk most eléd, hogy halljuk a te üzenetedet, szent lelkedet hívjuk segítségül, hogy szólíts meg mindannyiunkat, áld meg Isten tiszteletünket, Jézus Krisztusért hallgass meg minket. Amen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve a 331. dicséretnek a második versét fogjuk énekelni, és közben buzdítjuk a gyermekeket, hogy a gyermekisten tiszteletre menjenek, majd ezen az ajtón a gyülekezeti terembe az ének kezdetekor. 331. dicséretnek a második verse így kezdődik: Ó, Szent Egyház, híveg boldog országa! Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott ige szakaszban, amelyből most újra olvasom Pál apostolnak korintusbeliekhez írott második levele, 8. részének 9. versét, mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegényé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztus által. Pál apostol leveleket írt korintusi gyülekezethez, kereszténységnek a hajnalán, legelején vagyunk, mindenképpen még 60 előtti időben, és ezek a levelek az akkori helyzetekhez, az akkori problémákhoz, kihívásokhoz, kérdésekhez igazodtak. Ugyanakkor azt látjuk, hogy minden egyes esetben, amikor valami felmerül, akkor nem egyszerűen csak egy technikai megoldást próbál találni Pál, hanem az érvelése az valahogy olyan, amely ilyen meg akarja mutatni, hogy mit akar Isten, mi az ő terve, sőt itt is egy adakozásról van szó egyébként, mégis az evangéliumot kapjuk, azt, amit most felolvastam, amit értünk tett az Úr Jézus. Lehet, hogy nem pont ugyanúgy, mint másutt, most egy kicsit másféle megfogalmazásban mondja el ugyanazt, de valamilyen módon arra utal, hogy a keresztény gyülekezetnek és a keresztény embernek is az életének a minden területét Isten szeretete, igéje, biztatása kell, hogy átfonja. Még az olyan dolgokat is, amik hát látszólag nem tartoznak ide, amik látszólag másmilyenek, amik nem olyanok, amik első pillanatra valami nagy lelki ügynek tűnnek. Pál ezt is lelki ügynek, lelki kérdésnek veszi, és hogy ezt az egészet elhelyezi abba a viszonyba, amiben van a gyülekezet Istennel, és van vele is egyébként, ebbe is ez is benne van, és abba, ahogyan egymással vannak a közösségek. Tehát mi történik igazából, hogy is jutunk el ide? Pál apostol, tudjuk, hogy a megtérése után egy Barnabás nevű ember segítségével tud nagy nehezen kapcsolatot teremteni, Damaszkuszból jövet a jeruzsálemi gyülekezettel, mivel hogy őt úgy tartják számon, mint ellenséget, mint aki üldözi őket, és hát nem szívesen barátkoznának vele, illetve valószínűleg félnek, hogy csapdába ejteni őket. És ez a Barnabás az, aki hisz Pálnak, és ő lesz a kapocs a gyülekezetek felé, de ő ilyen kapocs ember marad jó sokáig, mert amikor Pál visszamegy Tarzuszba, a szülővárosába, utána, amikor Antiókiába kell mennie, az közel van a szíriai Antiókia Tarzuszhoz. Hát most ez a térképen olyan kicsi, de biztos, hogy sok kilométerről van azért szó. Viszont viszonylag közel, akkor Barnabás odahívja Antiókiába. Ez azért fontos, mert az antiókiai gyülekezetből indul el igazából a szervezett misszió. Az első igazán szervezett, végiggondolt misszió, aminek még az az érdekessége, hogy nem is Pál meg a többiek gondolják végig, hanem a Szentlélek az, aki végig gondolja. Ez egy rossz kifejezés így, mert igazából a Szentlélek az, aki indítja őket, kiválasztja Pált és Barnabást, hogy menjenek el és hirdessék az evangéliumot. Egyébként milyen csodálatos történet, valakit kiválaszt a Szentlélek az evangélium hirdetésére. Azt gondolom, hogy szükségünk van erre. Szükség van arra, hogy legyenek, akiket kiválaszt a Szentlélek az evangélium hirdetésére. És itt most nem arra gondolok, hogy szükségünk van lelkészekre, mert nyilvánvaló szükség van, hiszen a lelkészek dolga, hogy tudják, ismerjék, és hát igazából mindazokat, amikre nincsen idejük a gyülekezeti tagoknak, azt pótolják, és ebben segítsék a gyülekezetet, meg a hitben való járásban, fő foglalkozásban, de nem erről van itt szó igazából. Tehát amikor Pált meg Barnabást kiválasztják, akkor az történik, hogy nekik az a dolguk, hogy új gyülekezetek jöjjenek létre. Nekik az a dolguk, hogy ma így fogalmazzák, a Biblia szerintem nem ismeri ezt a kifejezést, hogy gyülekezeteket plantáljanak. És hát ez nagyon érdekes módon történik, de nálunk vannak ilyen választások, meg hasonlók. Pál, amikor létrejön egy közösség, egy gyülekezet, akkor nem szavaztatja meg őket, hogy ki legyen a vezető, hanem azt mondja, hogy te leszel. Tehát így történik a kijelölése azoknak, akiknek utána, miután Pálék elmennek, ott kell az evangéliumot hirdetni. Persze van támogatás is, nem maradnak egyedül, a levelek is erről szólnak, hogy van segítség és van támogatás. Új helyzet jön létre, gyülekezetek jönnek létre, sok gyülekezet jön létre, van amelyikről tudunk, van amelyikről nem tudunk, de így utólag aztán tudjuk, hogy végül is szinte mindenütt keresztény közösségek jönnek majd létre ennek a munkának a nyomán. Így indul el Pál, első, második, harmadik missziói utakat ismerünk meg az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, és így jut el Európába, és így jut el Korintusba. És így jön létre Korintusban a keresztény gyülekezet. De idealizálni szoktuk ugyanezt a helyzetet, ahogy olvassuk az apostoli leveleket, kiderül, hogy hát ott is voltak feszültségek, tévtanítások voltak, amit komolyan vettek, Pál komolyan vette, sőt, még személyes feszültségek is voltak. És hát ez a személyes feszültség például ezen a levélen is végig húzódik, amit mi itt olvasunk, Pál személye és a gyülekezet között. Ezt már többször elmondtam, hogy Pál ezt nem egyszerűen egy személyes kérdésnek tekintette, hanem az evangélium ügyét tartotta szem előtt. Szóval ez a helyzet, már több gyülekezet is van, azonban kiderül, hogy a jeruzsálemi gyülekezetben, ahol az apostolok vezetik a közösséget, hát vannak nehézségek, mégpedig anyagi nehézségek. Vagyis, hogy nem tudják működtetni önerőből ezeket a dolgokat megnyugtató módon. Nem tudjuk, hogy pontosan mi volt a probléma. Talán lehet, hogy ez a rendszer, ez a mindenük közös volt, ez mégse vált be hosszú távon, de igazából csak tippelhetünk, hogy hogy is van, de a lényeg az, hogy nem tudnak a szegényekről gondoskodni, hogy nem tudják ellátni azokat a dolgokat, vagyis szükséget szenvednek. És Pál és mások úgy gondolják, hogy ha az egyik gyülekezetben gond van, akkor nem baj, hogyha a többi gyülekezet, aki megteheti, aki jobb helyzetben van, az ott levők gondoskodnak azokról, akiknek ilyen nehézségei vannak. Nem olyan kérdés ez, ami ne fordulna elő máskor, sőt, hát mi magunk is gyakoroljuk a magunk életében, a református egyházban is ezeket a dolgokat. Például akkor, amikor a kárpátaljai gyülekezeteknek voltak gondjai, akkor nekik gyűjtöttünk, akkor és minden október utolsó vasárnapján valamelyik hazai református gyülekezetet támogatjuk. Például szeretettel jelentem, a nevére pontosan nem emlékszem, de majd meg fogjuk mondani, a Csepel-szigeten van egy gyülekezet, amelynek a temploma most épülhetett fel, egy új templomot, mert azt a kis gyülekezeti házat kinőtték, ugye az agglomerációba egy növekvő gyülekezet volt, és országos gyűjtéssel segítettük, a mi gyülekezetünk is azon a vasárnapon 160 ezer forint persejpénzzel támogatta. Nyilván nem ebből épült csak, de sok gyülekezet összeadta, úgyhogy most örvendezhetünk velük együtt, hogy elkészült ez a templom. Tehát mi is szoktunk más gyülekezeteket segíteni, azokat, amelyeknek az életében szükség van ilyen támogatásra. Valami ilyesmi történik akkor ott a jeruzsálemi gyülekezettel, hogy Pál a általa létrehozott, ismert gyülekezetekben elmondja ezt a nehézséget, és adományokat gyűjtenek, hogy aztán a harmadik missziói út végén elvigyék és letegyék ezeket az adományokat az ottani vezetők, az apostolok lába elé, hogy használják úgy, ahogyan erre szükség van. Ez a, ami körülveszi a történetet, ez az, ami miatt Pál írja mindezt. Nekem nagy kihívás volt, hogy melyik igét válasszom, végül is ugye az lett a fő ige, hogy gazdag létére szegény lélet értetek, nem lehetett megkerülni, de ahogyan kezdődik ez a szakasz, az is nagyon izgalmas, mert azt mondja, hogy ezért, ahogyan mindenben bővölködtek, hitben és igében, ismeretben és minden buzgóságban, meg a szeretetben. Pál nem azt mondja, hogy ti, nektek jól megy, és most adjatok azoknak, akik nem megy jól, azt mondja, hogy bővölködtök. És amikor felsorolja, hogy miben, akkor nem az anyagiakra gondol. Hitben, igében, ismeretben. Micsoda öröm ez. Sokszor olyanok vagyunk, akik szívesen panaszkodunk, szívesen mondunk dolgokat, amikre úgy érezzük, hogy nem jól alakulnak, vagy nem jól vannak. És igazából itt most nem a anyagiakra gondolok, mert nem erről van szó, hanem mint reformátusok is gyakran panaszkodunk. Hogy hát népszámlálási adatok, meg aztán ahogy megyünk ugye gyülekezetről gyülekezetre, hát azt látjuk, hogy milyen a régi nagy gyülekezetek, azok milyen kicsik lettek. Talán akik voltak velünk kirándulni Békés-Szent Andráson, hát ott is, nem is tudom, 18-an vagy 20-an, most pedig ugye Taktabájon voltunk, ahol 27-en vannak a gyülekezetben, és ugye ezek a gyülekezetek, hála értük, Tehát félreértés ne essék, hála értük, és nagyon nagy ajándéka Istennek, hogy ott vannak, de hát ezek nagyobbacska gyülekezetek voltak azért. És ilyenkor úgy nézzük a számokat, és szomorkodunk, hogy régi idők, és én is emlékszem több helyen is, a saját gyülekezetemben is, hogy milyen azért jelentősebb számban jártak oda, mint manapság a testvérek, nagyobb gyülekezetek, erősebbek voltak, és most sok helyen azt látjuk, hogy kevésbé. Hogy ez nem így van, hogy mintha az emberek nem tartanák olyan fontosnak az Istenhez való közelséget, azt tapasztaljuk, és tudunk ebbe szívesen, vagy hát nem szívesen, de tudunk szomorkodni. És akkor jönnek az ötletek, megújulás, így, úgy, amúgy. De hát igazából, ezt talán már mondtam, hogy én azt gondolom, hogy bibliai alapon ott kezdődik, hogy mi újulunk meg, hogy mi leszünk azok, akik odaszántabb életet akarunk élni, akik Isten dicsőségére akarunk élni komolyabban, mint ahogy egyébként. Na de, itt egy, arra hívja fel a figyelmet az ige, hogy hát micsoda kegyelem ez, hogy bővölködünk. És itt nem a bővölködést, mondom, nem anyagi értelemben értem, érti az ige, hanem hogy hitben, igében, ismeretben, buzgóságban. Gondoltunk már erre, hogy ez micsoda ajándék, hogy van hitünk, hogy van ige, ami megszólít bennünket, hogy Isten igéje ott van, és táplálja a mi lelkünket. Gondolkodtunk, vagy gondoltunk már arra, hogy ez igazából, ez az ajándék azt jelenti, hogy mi ebben bővölködünk, hogy újra és újra szól az Isten igéje, hogy nekünk ez egy olyan ajándék, amit Isten nekünk ajándékozott, gazdagon megajándékozott, igével, evangéliummal, üzenettel, biztatással, kegyelemmel, irgalommal. Isten megajándékozott bennünket ezzel. Nem csak kicsit, nem csak egy kicsi ige van valahol, aztán abba kapaszkodhatunk, hanem itt van az egész Szentírás, az üzenete, a kegyelemnek az üzenete szól mindannyiunkhoz, és megszólít bennünket. Mennyi ige vasárnapról vasárnapra, mennyi biztatás, mennyi kegyelem, mennyi mindenben érezhetjük, hogy Isten magához ölel bennünket szeretetben. Mennyi kegyelem az, hogy mi ott lehetünk vele, hogy elhívott erre. Azt mondja a korintusi gyülekezetnek, mindenben bővölködtek. Hitben, igében, ismeretben, buzgóságban, és még a rájuk áradó szeretetben is. Tényleg, itt van ez a bővölködés, ott van minden gyülekezetben. Isten igéjében is bővölködni. Örülni annak, hogy fontosak vagyunk az Úr számára. Örvendezni annak, hogy elhívott bennünket, hogy munkálta bennünk az ő szent lelke által, hogy oda kerüljünk ő hozzá. De én csodálkozom, micsoda, milyen nagy csoda az, hogy Isten megszólított engem. Néha végig gondolom, hogy mennyi minden volt az életemben, amikor ő munkálkodott. Nem igazából nem csináltam én semmit, csak úgy jöttek a dolgok. És így visszafelé el kell csodálkozni azon, hogy mennyire jól tette. De őszintén megmondom, hogy mindig hálát adok az Úrnak, hogy itt vagytok. Hálát adok az Úrnak, hogy a Szentlélek munkálkodott bennetek. Nem csináltam én semmit. Csinált valaki bármit, és az Úr valahogy munkálta bennünk azt, hogy megszólítson, hogy megértsük az ő igéjét, hogy közel hozzon bennünket ő magához, hogy ne legyünk tőle távol, hogy ne istentelen életet éljünk, hanem olyan életet, amelyben az övéi vagyunk, amelyben hozzátartozunk. Mennyi minden történhetett szeretteink között, felmenők között, másik ember, vagy éppen olyan események az életünkben, ami végül oda vezetett, hogy egyszer csak az ige a szavakból, amik a Bibliában vannak, élő ige lett. Amikor a mi életünk számára egyszer csak megnyílt az Isten csodálatos világa és a csodálatos kegyelme. És elkezdtük tapasztalni, hogy hogyan tud megtartani. És akkor rádöbbenünk arra, hogy de hát ez nem csak most kezdődik, Isten szent lelke így munkálkodik bennünk. Csodálatos dolog. Hát nem lennénk itt, ha Isten szent lelke nem munkálkodna. Hogyha Isten szent lelke nem munkálkodna, hogyha ő nem helyezné az ő igéit a szívünkre, hogyha nem intézné úgy a dolgokat, hogy mi rádöbbenjünk arra, hogy ő kicsoda, akkor nem lenne ma már gyülekezet, nem lenne Krisztusnak követője. Akkor ugye véget érne mindez, de nem ér véget, mert ő az, aki ugyanúgy, aki kiárasztotta az ő szent lelkét, az elmondta, hogy az ő igéje nem tér vissza dolga végezetlenül, nem tér vissza, hanem meg tud bennünket szólítani. Mi vagyunk a bővölködők, mi vagyunk, akik gazdagok vagyunk igében, ígéretben, Isten szeretetének az ismeretében, jó ezért hálát adni, és jó ezért örvendezni. Nem csak a korintusi gyülekezet, hanem mi magunk is. És hogy azt gondolom, ők is rádöbbentek erre, és jó néha rádöbbenni és ennek örülni, hogy mi ismerjük az igét. És persze tudom, hogy ez olyan magától értetődik. Magától értetődik, hogyha összekulcsolom a kezemet, akkor hittel tudok imádkozni. Magától értetődik, hogyha azt mondom, hogy Isten szerette a világot, akkor magamra értem, hogy engem szeretett, és hogy fontos voltam a számára. Olyan magától értetődik, de hogyha meglátjuk, hogy milyen sokan hallják az igét, ahogy Jézus elmondja a magvető példázatában, és milyen sokan vannak olyanok, akik nem is figyelnek oda, vagy éppen odafigyelnek, de aztán utána nem tartják fontosnak, milyen sokan vannak, akik reménységünk szerint még nem ismerik az Isten kegyelmét, mert mi abban bízunk, hogy akik még nem ismerik, még meg fogják ismerni, de mégis mi már itt vagyunk. Mi már itt lehetünk nála, mi már itt lehetünk az Istennek a közelében. Mi már dicsőíthetjük az énekeinkben, mi már dicsőíthetjük az imádságban, mi már segítségül hívhatjuk őt. És micsoda közösség ez, az asztalához enged. Az asztalához enged az Úr Jézus, az Urasztalához, az úrvacsorai közösségben. Micsoda kegyelem. Mi ennyire közel lehetünk hozzá, ennyire az övéi vagyunk, ennyire az övéi vagytok, nem kívülállók, hanem olyanok, akik az ő megváltott népének a tagjai, akikkel szövetséget kötött, az Isten szövetségesei vagyunk, egy új szövetséget kötött, és mi el tudjuk fogadni ezt az új szövetséget, hogy népévé legyünk ebben a világban, egyen-egyenként is, és együtt is. Így buzdítja a korintusi gyülekezetet az apostol, hogy tudjanak odafordulni a jeruzsálemi gyülekezet felé, amely szükséget szenved. És azt mondja, hogy az az adakozás egyszerre a próbája a hitüknek is, hogy hogyan tudják támogatni ezt a közösséget. Tehát itt nem arról van szó, hogy valami szociális munkát végeznek, az is egy fontos dolog, vagy diakóniai munkát személyesen a gyülekezetben, hanem egy másik gyülekezeti közösségnek a segítése, hogy az megmaradjon, hogy ott ne szenvedjen szükséget. Erre is tanítja őket, hogy ezt hogyan tegyék, egyrészt, hogy a hitük szerint, másrészt arról is, hogy ne, hogy az erejükhöz mértem. Tehát nem arról van szó, hogy ők aztán utána szükséget szenvedjenek, hanem hogy az erejükhöz mérten legyen ez a támogatás. Arról, ami a legvégén van, ez az egyenlőség, ez nem egy politikai üzenet, hanem inkább arról szól, kifejezetten a gyülekezetekről, hogy az, amelyik nehezebb helyzetben van, az számíthasson arra, aki pedig jobb helyzetben van, aki tud segíteni. Mikor egyik, mikor másik segíthet, de azért kedves testvérek, ne felejtsük el, hogy mi is átéltük ezt. Hány évtized volt, amikor külföldi testvérek, hollandok, németek segítségével lehetett megoldani az ők adományaikkal bizonyos helyzeteket. És ez a gyülekezet is megtapasztalta, ahol itt ülünk, ahol a lábunk van, odáig épült fel 1932-re a templom. És akkor elfogyott a pénz. Akkor ugyan már lett anyakönyv, akkor ugyan már lent, ahol most a gyermekisten tiszteletet, meg minden egyéb programot tartunk, már volt Isten tisztelet, már lehetett jönni, de ott megálltak a dolgok. És akkor, ami onnantól fölfelé van, az a holland test nagy részt, nem teljesen, de nagy részt, a holland testvérek adományából épülhetett fel, legnagyobb részt az akkori holland királynőnek a adományaiból. Akkor ők voltak olyan helyzetben, hogy tudtak segíteni. Most pedig a mi feladatunk az, hogy odafigyeljünk azokra a gyülekezetekre, azokra a közösségekre, amelyeknek ilyen szüksége van. Ezt részben ugye erről szól a október utolsó vasárnapi persejpénzés, de hogyha ilyen segítségek érkeznek, az egyházunk szervezi ezeket a kérdéseket. Tehát nem csak régen volt így, hanem most is ad az Úristen erre lehetőséget. Az egyenlőség az nem arról szól, hogy mindenki egyenlő, tehát még egyszer mondom, nem egy politikai kérdés, hanem arról, ahogyan a gyülekezetek támogatják egymást. Nem csak az egyház nem csupán egyes gyülekezetekből áll, hanem ezeknek a gyülekezeteknek van egy közössége, ami szükebb közösségünk, a Magyarországi Református Egyház. És van még nagyobb közösség is, a protestánsok, van még nagyobb közösség is, a nyugati kereszténység, és még annál is nagyobb minden keresztjén, itt az ortodoxokra gondolok elsősorban, aminek a tagjai vagyunk. És így azt gondolom, hogy ugyanígy nem baj, hogyha ma is vannak ilyen lehetőségek, akár az üldözött keresztjének megsegítésében is. Egymásért felelősek vagyunk, mint közösségek is. És itt mondja el Pál ezt a 9. versben, amit mi 9. versnek hívunk, mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegényé lett értetek. Az Úr Jézusnak azért az életének a történetében legjobban egyébként ez a születés történetben látszik. Ez a gazdag létére szegényé lett értetek. Az, hogy még csak nem is, mert úgy egyébként hát egy házban lakott, ott nőtt fel, egy szerető családban nőtt fel, nem olvasunk arról, hogy ő maga szükséget szenvedett volna, vagy éhezett volna, nyilván a böjtölésen kívül nem olvasunk erről, de azt látjuk a születés történetnél, az a kép ott van előttünk, hogy miközben a leghatalmasabb Úr, sőt azt mondta az ének, hogy a világ teremtője, ugye ilyen kemény dogmatikai dolgok vannak benne, amikor először végignéztem, nem is tűnt fel ez a mondat, talán emlékszünk, énekeltük, hogy a világ teremtője mennyire megalázza magát, hiszen Jézus Krisztus nem akkortól létezett, amikor megszületett, hanem öröktől fogva, mint a Szent Háromság második tagja. Tehát öröktől fogva létezett, a teremtéskor is létezett, tehát benne, amikor jön ebben a szegénységben, még az akkori viszonyok közötti szegénységben is, tehát nem arról van szó, hogy mi most kényelmesebben élünk, hanem az akkori viszonyok között is a szegénységben, ugye, ahogyan a jászol lesz, ahová elhelyezik, mindez jelképezi azt, hogy Isten mennyire megalázta magát értünk, mennyire kiszolgáltatta magát értünk. Ez az, amikor ott van benne, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy ide adta ebbe a világba az ő egyszülött fiát. Isten mindent odaadott, ennyire fontosak vagyunk. Odaadott mindent, az ő dicsőségét elrejtette, az ő hatalmát is nem mutatta meg ebben, hanem aláhajolt és eljött hozzánk és megszólított. És azt gondolom, hogy ez a megszólítás az, ahogyan hozzánk jött az Úristen, ahogyan emberként jött hozzánk, és ahogyan magára vette a mi bűneinket, az, ami kell, hogy megérintsen bennünket. Megérintsen az ő szeretetében, és arra indítson, hogy valamilyen módon válaszoljunk erre. Hogy erre a szeretetre, amit Isten kijelentett, ahogyan mellénk állt, ahogyan felvállalt bennünket, hiszen ő a mindenható, mi pedig ideig valók vagyunk, bűnösök vagyunk, esendők vagyunk, nem vagyunk messze tökéletesek, és mégsem szégyelt bennünket. Mégis mellénk állt, és mégis szeretetével tartott meg. És ez, hogy ő így eljött, kell, hogy választ adjunk erre. Kell, hogy legyen válasz az életünkben. Az, hogy megvalljuk a hitünket, az, hogy ragaszkodunk hozzá, és az, hogy szeretjük az embertársainkat. Szegényé lett érettünk, azért, hogy mi pedig gazdagok legyünk. Megint nem anyagiakról van szó, ez a gazdagság az ő szeretetének a gazdagsága, az ő ismeretének a gazdagsága, az, amiről először beszél. Azért, hogy az ő szegénysége által meggazdagodjunk, hogy Isten szeretetében részesedjünk, hogy a vele való közösségünk valóság legyen. Ezért jött el az Úr Jézus. Személyesen, értünk is, mindannyiunkért, egyen-egyenként, mert így akar megtartani, így akar megőrizni, és így hív bennünket, mindannyiunkat az örök életre. Ezzel a szeretettel nyitotta meg nekünk a mennynek a kapuját, és hív minket, hogy lépjünk be már most legyünk az övéi. Ő elkötelezte magát felétek, elkötelezte magát a mi életünk felé, odaadta az életét, ennél nagyobb dolgot, mint amit Krisztus tett, nem lehetett tenni, hogy a mi bűneinket eltörölte ezzel, és vár bennünket, hogy belépjünk. Vár bennünket, hogy az övéi legyünk. és mi pedig megtehetjük, hogy igen mondunk, és követjük őt. Micsoda kegyelem, micsoda szeretet. Hadd gyűrje le bennünk az ő szent lelke az ellenállást és a kétségeket, és erősítsen meg mindannyiunkat abban, hogy hozzátartozunk, ő már döntött felőlünk, és mi pedig ragaszkodjunk hozzá, és tartsunk ki mellette, ehhez adja az ő szent lelkét mindannyiunknak most és minden időben. Amen. Isten igéjére válaszoljunk a 32. Zsoltár első versének éneklésével. 32. Zsoltár első verse így kezdődik: ó, mely boldog az oly ember éltébe, akit az Isten bevett kegyelmébe. Helyünkön maradva előbb egy perces csendes imádságban adjunk hálát Istennek, és vigyük kéréseinket elé, imádkozzunk. Amen. Jöjjetek és együtt is könyörögjünk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, sokszor észre sem vesszük, milyen nagy a kegyelem. Ahogyan bennünket körülveszel, megőrzöl, megtartasz, készen állsz minket meghallgatni. Köszönjük, Urunk, hogy sok minden van, amiért hálát adhatunk. Köszönjük neked, hogy mindent odaadtál értünk, hogy egészen a tiéd legyünk. Légy segítségünkre, hogy szent lelked erejével meg tudjunk maradni nálad, és követni tudjunk téged. Urunk, formáld az életünket, és segíts, hogy engedelmes és szolgáló életté formálódjon mindaz, amit tőled kaptunk. Urunk, köszönjük, hogy táplálod a mi lelkünket a te igéddel, köszönjük, hogy amikor megfáradunk, újra és újra adsz nekünk bátorítást, és újra felemelsz minket, erőt adsz mindenben. Mennyei édes atyánk, eléd hozzuk a mi könyörgéseinket. Imádkozunk a betegekért. Urunk, tudod, hogy névvel, név nélkül sokan vannak, többen vannak a gyülekezetben betegek, akik reménykednek a gyógyulásban, izgulnak az újabb eredmények miatt, vajon mit hoz a jövő? Kérünk, hogy hallgass meg az ő imádságaikat és a mi imádságainkat, légy segítségül, hogy egymást is tudjuk támogatni ebben. Urunk, így hálát adunk neked a konfirmandusainkért, akik voltak, vannak, meg akik lesznek mindannyiukért, a családokért, és imádkozunk, hogy tartsd meg őket családjaikkal együtt a te utaidon. Imádkozunk azokért, Urunk, akik régen jártak itt közöttünk, vagy először érkeztek, légy kegyelmes hozzájuk is az ő, a te szereteteddel, és áld meg ezt az alkalmat az ő számukra is. Így könyörgünk a békességért egymás között, könyörgünk, Urunk Istenünk, azért, hogy legyen béke ezen a világon, imádkozunk a háborúságot szenvedőkért, hadd hozzuk különösen is a kárpátaljai magyarokat eléd, de kérünk a magunk békességéért is, és hogy adj nekünk nagy hitet, áld meg az életünket, és őrizd meg minket is. Könyörgünk, gyülekezetünk, egyházunk, egyházaink, népünk vezetőiért. Légy kegyelmes mindannyiukhoz, és mi hozzánk. Az Úr Jézus Krisztusért hallgasd meg a mi imádságunkat. Amen. Együtt is imádkozzunk az Úr Jézus szavaival. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük a persejpénzt, az egyház fenntartói hozzájárulást, Isten dicsőségére kapott adományokat, és hadd köszönjem meg külön azokat is, azokat az adományokat, amik átutalással érkeztek, persejpénz, azoktól, akik megnézik, újra nézik a közvetítéseket, az Isten tisztelet közvetítéseit. A hirdetések végén a záróének az áldás és a himnusz következik. A záróénekünk a 261. dicséret, a 261. dicséret, a 261. dicséretnek 4 verseit énekeljük. Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam.
Thank you.
az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.